Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, külön szeretettel köszöntöm Gépi János, az Akadémiai Könyvtár és Információs Központ Agora programjának mai vendégét. A mai beszélgetésünkre a igen szertágazó életműből egy témát választottunk ki, ez a rózsa. Gépi János, aki egyébként általában költőként, íróként ismert, gondolom, így biztosan, a tudósi munkásságából körülbelül 2 évtizedet, vagy még többet is a rózsa kutatásának szerepelte. Ide ki is állítottuk itt az asztalra a rózsáról szóló műveit, lehet, hogy nem is valamennyit, de fő műveit mindenképpen a kötetekben megjelent műveit. Ugyanis a Rózsa és jelképei címmel monográfia sorozatot jelentetett meg, aminek 4 része is megjelent. Az Agora program menetrendje, a korábbi Agora programok menetrendje ez igazodva, röviden ismertetném életútját, megpróbálok rövid lenni, és aztán átadom a szót, illetve teszem fel a kérdéseket. Gépi János 1954-ben született Monostorpályban, gimnáziumi tanulmányait a debreceni Tóth Árpád gimnázium biológia kémia tagozatos osztályában járta, 1972-ben érettségizett, és ahogy én az különböző interjúkban olvastam, már az irodalom iránt a gimnáziumi években megfogalmazódott az érdeklődése, sőt, ugye első költeménye is, ha jól olvastam, akkor.
Persze, mert szerelmes voltam a magyar tanárnőmben, és gondosképpen nem tudtam felhívni a figyelmet rá.
Tehát az irodalomban már ott megmutatkozott az érdeklődés, viszont a biológia maradt azért az, amire tovább tanult, és a szegedi a József Attila Tudományegyetem biológus szakára nyert felvételt. Az egyetemi évek alatt formálódik komoly jelköltői írói tevékenysége, kapcsolatba kerül a kortárs szegedi és újvidéki íróköltő nemzedék tagjaival, megismerkedik a legendás Ilia Mihállyal, a Tiszatáj akkori főszerkesztőjével és Baka Istvánnal, és természetesen végzi az igen nagy szorgalmat és kitartást igénylő biológus szakot. A 3. éves korától Farkas Gyula professzor antropológia tanszékén tevékenykedett, nála írt a diplomamunkáját is. Végül azonban nem lép kutató biológusi pályára, hanem 1978-tól az UNESCO és a magyar kormány által közösen alapított Országos Oktatástechnikai Központ biológus tantárgyi szerkesztőjévé nevezték ki, így kerül Veszprémbe. És ezzel körülbelül egyidejűleg elnyerte a Móricz ösztöndíjat is, és folytatta költői-írói munkásságát. A kulcs év, vagy egy mérföldkő az életében, hogy 1982, ekkor jelenik meg a Vadnarancsok, talán kevéssé közismert, hogy ezen a címen 5 részből álló ciklus készült, amelynek első része a szerző első önálló verses kötete. Az irodalmi köztudatba szociográfiai karakterű Vadnarancsok köteteivel robban be. Az első 1982-ben jelenik meg szintén a Szép Irodalmi Kiadó gondozásával és a Jó Tudomát is a Línia szerkesztésében. 4 élettörténet rekonstrukciót tartalmaz, a mű nagy portkavar betiltják a mozgóvilágozon számait, amelyek részletet közölnek ebből a műből, és aztán a 80-as években csak cenzúrázva jelenhet meg a mű. Hát jó hosszan lehetne a Vadnarancsok kötetekről beszélni. Sokan ma is a rendszerváltás előszerét látják e kötetekben, és az orális sztori figyelemre méltó alkotásaiként értékelik. 2015-ben a kötetek, ha jól tudom, a 4. kiadást értékelik, és 150 ezer példányban keltek el. Az élettörténet rekonstrukció műfajához a Bunker rajzoló kötettel tért vissza nemrégiben. Már a 80-as években sorra jelent a verses kötetei, 1984-ben első regénye, és azóta, ha jól számoltam honlapján, akkor vagy regény is megjelent, eszéregény, eszékötetek, képversek, gyermekversek, mesék, számos műfaj, meg annyi mű szerepel a listán. Folyóiratokban, kötetekben megjelenő verseivel, írásaival permanensen jelen van a kortárs irodalmi életben, és számos könyvbemutatóiról hasonló találkozó szereplője vagy, mint alkotó, vagy mint kérdező. Az irodalmi alkotó tevékenység mellett az 1990-es évektől fogva egyetemen oktat és kutat. A tudományos életúton Géczi János az Országos Oktatás Technikai Központ munkatársaként indult, később bekapcsolódott a Szegedi Egyetem Nevelés Tudományi Kutatócsoportjának munkájába is. Ahogy szakmai életrajzában írja, a szegedi munkakapcsolat óta a pedagógiai tudományok és a művelődés történeti együttjárását képviseli. Egyetemi oktatói tevékenysége több hazai tudományegyetemhez is köti, kiterjedt felsőoktatási tevékenységéből csak néhány adatot említenék, 1990-től majd két évtizeden keresztül művelődés történeti és tudománytörténeti órákat adott a Képzőművészeti Egyetemen, 1995 oktat a Pécsi Tudományegyetemen, különböző neveken volt ugye az egyetem, és a Veszprémi Egyetemen 2004-től az Antropológia és Etika Tanszék vezetője, 2011 óta pedig a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában is oktat. A számos szakdolgozat, országos tudománydiákkori dolgozat, mentora, témavezetője, 4 PhD fokozat témavezető, vagy témavezetője, és a könyvtárban az MTMT adat különösen fontos. Jól néztem, 2017 májusáig 257 tudományos munka jelent meg. Szerkesztői tevékenysége is kiterjedt, nem akarom hosszan, és lehetne egyébként sok mindent elmondani. Talán a legfontosabb az iskolakultúra, amelynek alapítása volt a főszerkesztője, 1991-ben alakult meg ez az alap. Több művelődés történeti könyvsorozat szerkesztője, amelyek között 20-nál több monográfiát közzétevő Várnica 17, illetve az Universus Panonica című említem, és itt mutathatnánk a sort. Na de térjünk vissza a rózsára, és tulajdonképpen adódik is ez az a kérdés, hogy tudósként költő, vagy költőként tudós van azért jó pár példa arra, például a mi általunk is nagyon szeretett Vörös Marti Mihály is tudó is volt, költő is volt, és mi is valamik a példát.
Hát az egyik kínosabb, mint a másik, természetesen, mert akik régebről ismernek, azok emlékeznek rá, hogy én azt mondtam, hogy annál borzasztóbb nincs, mint hogyha egy költő 30 éves kora után is él, mert kopasz lesz, mert kövér lesz, mert idős lesz. Tudósoknál általában jó, hogyha azért egy 60-70-es korig élnek, szóval kettőt nehéz összehozni. Lényeg az, hogy szóval Bartók után nagyjából azért lehet érzékelnünk, hogy a két fajta gondolkodási eljárásnak lényegében nincs különbsége. De hát szóval az a fajta invenció, az a fajta elköteleződés, az a fajta figyelem, ami a művészekre jellemző, az általában úgy gondolom, hogy a modern tudományokban, főleg a természettudományokban hasznos. Aztán, hogy mind a kettő lehet-e végülis energiája, meg életideje alapján az ember, azt talán még nem tudom.
És még egy picit a életútra visszatérve, azért a kutató biológusból hogy lesz egyrészt költő, illetve művelődés történész, nevelés tudományok képviselő. Mm-hmm.
De hát a költészet az nem választás volt, az egyébként választott, és valóban az volt, hogy egy nagyon-nagyon jó középiskolába jártam. Debrecenben biológia, kémia tagozatos volt, 54-en voltunk, és elvileg akkor 20-an készítettünk volna, és 54 emberrel kezdett a keretmetét meg képviselni ezt a gimnáziumot, gimnázium osztályt, és valóban én úgy tudtam felhívni a magyar tanárnő figyelmét magamra, hogy verseket kezdtem el. Kész. Sok-sok József Attilát tudtunk ezek után a fűvészkertben együtt olvasni. Tehát ez fantasztikus volt, hogy a óráig folytatódtak, mert Juró Viktorhoz vitt be középiskolás koromban. Tehát ez nagyon jó volt. A biológussága, abból meg egyszerűen kikoptam. Tehát Szegeden végeztem, akkor épült az SBK, és ez egy nagyon-nagyon modern és jól felszerelt intézet volt, személyes egyéni oktatási módokat követtek, tehát ott is ott 16 voltunk, és aztán mikor Móri Zsigmond ösztöndíjjal én elkezdtem foglalkozni ezzel a deviancia problémakörrel, akkor itt az antropológus professzor úgy gondolta, hogy azért vigyázni kell egy picit rám, és aztán, amikor befejeztem, akkor már egyértelmű volt ezt a szociográfiát, hogy hosszabb időkig nem nagyon kerülhetek, vagy nem nagyon érdemes egyetem közelébe kerülni. Próbálta egyszer a professzor, hogy visszakerüljek, hogy dolgozzak Szegeden, de hát a vadnarancsok nem olyan volt, amiknek igazából jó közege lett volna ez az ország.
És a következő kérdés még, ugye a civilizációs növényeknek azért van jó néhány. A rózsa az egyik, aminek talán a hadicemberi civilizációval együtt kezdődik a története. Miért pont a rózsa?
Tehát rendszerváltásig nagyjából el voltam ezzel a pályán kívüli létezéssel, és a 90-es években meghívott Szabados Árpáddal a Képzőművészeti Egyetemre dolgozni, amihez ugye feltétel volt, hogy valamifajta tudományos munkásságot kellett kitalálni. És abban az időben elkezdtem foglalkozni elsősorban olyan fajta dolgokkal, amelyet nem nevezhetnénk a klasszikus biológiának a tárgykönyveinek, meg volt egy irodalmi érdeklődésem is, kettőt valahogy összeilleszteni illet volna, nem sikerült természetesen mai napig. És a rózsára való választás, rózsa kiválasztása az a olvasási tühömnek köszönhető. Én akkor azt hittem, hogy miután nagyon szerettem mindig szövegekkel bíbelülni, hogy egy olyan 10-15 év alatt el lehet minden jó könyvet olvasni, mondjuk a 16. századig. Nem lehet természetesen, de én forrásokat akartam olvasni. És akkor valami kis témát keresünk. A francia művődés történészek akkor már nagyon-nagyon hangsúlyozták, hogy az emberiségnek van egy nagyon furcsa szokása, miszerint a saját maga történetével borzasztóan el van foglalva. Ezzel szemben mindaz, ami által az ő története létrejött, tehát a társ élőlényeknek a történetével, ők civilizációs élőlényeknek nevezték ezt, de nem foglalkoztak. Tisztességesen nincs mai nap megírva sem a krumplinak a története, sem a lónak, sem a búzának, meg sem a, nem tudom én, a kamilla növénynek, és egy kis téma az adódott nekem. Emögött meg egy szegedi költő van, Baka Pista, aki ugyan nem értett egyáltalán az élő világhoz, meg mondjuk amikor a rózsát átadta a barátnőinek, úgy lengette, hogy a lengetésen lerepült a rózsának a feje. Mindenesetre egy verset írt Carmen kapcsán, egy Carmen nevű rózsáról, és akkor erről szólt az első tanulmányom, aztán innen indult a ideológiának a növényvételése.
És mit tudunk a botanikai rózsáról? Honnan származik? Hány faja van?
Tehát ezek a francia művelődés történészek azt mondták, hogy hogy azok az élőlények, amelyek hosszú időn keresztül bekerülnek a mi kultúránkba, valamiféleképpen meghatározzák a kultúránknak a szerkezetét, kultúránknak a sajátosságait is. Azt is nagyjából föltárták, hogy általában táplálkozási kapcsolatba kerülünk velük, vagy medicinai, higiéniai kapcsolatba, de ez ebbe beleértük azt, hogy a pápa megcsináljuk a védelmet biztosító házunkat, vagy a kereket, és végül pedig egy ilyen szakrális igazolás is általában kapnak, kultikus szakrális célra is van ezeknek az élőlény használatoknak. Körülbelül 200 van csak a világon ilyen. Tehát ez nagyon-nagyon kevés, ahhoz képest, hogy 1 millió élőlény, vagy társ élőlényünk van a Földön, ebből 200 az, ami a letelepedett kultúránkon, ezt időelőtti 12 000 évtől számítjuk, hogy akkor már van földműves kultúra, azóta együtt élünk, és a legfontosabb ilyen úgynevezett Vavilov központokat, tehát ahonnan származnak ezek a civilizációs élőlények, ezek környékén alakulnak ki az első fontos emberi társadalmak is, ilyen volt például ugye a folyómenti civilizáció, amikor egyébként 3 darab ilyen központ van. Nos, ezek a élőlények bekerülnek ezzel a 3 úton módon a közösségnek a mindennapjaiba, és együtt fognak fejlődni. Na most általában azok a növények, állatok, 120 növény és kb. 80 állat, ami egy nem 1000 évig, hanem 10 vagy 14 ezer évig velünk együtt él, azoknak nagyon sajátos története van, mert hogy megérzésem szerint nem róluk szól ez a történet, hanem rólunk, akik használjuk ezeket, akikkel együtt élünk. Természetesen művődési korszakonként mások ezek a más látunk meg. Tehát van olyan időszak, amikor a rózsát nem tudjuk, hogy van gyökere. Van olyan időszak, amikor a rózsát nem látjuk tövisesnek, miközben annak van. Van olyan időszak, amikor nem látjuk a rózsát, a sárga színt. Tehát a mi gondolkodásunkról inkább beszél, mint pedig a magáról a botanikai lényről, mert hogy ez a rózsa eredetileg valahol a Kaukázus hegységhez tartozó Taurus hegységből származik valamennyi rózsa faj. Ez eltérő adatok vannak, olyan 50-52 millió évvel ezelőtt alakulhatott ki. A rózsának az a sajátossága, hogy kizárólagosan az egyenlítőtől éjszakra él. Itt is a mérsékelt éghajlat jön be, vagyis valahol a fenyőfa határ alatt, és valahol a mediterránnak a déli szélén, egy síkba, vagyis ázsiai, európai és amerikai faj. Na persze, Linné szerint még csak 12 féle rózsa van. Egy olyan 20 évvel ezelőtt a botanikusok úgy gondolták, hogy kb. 100-120 rózsafaj létezik. Ma amikor már genetikai vizsgálatok alapján meg tudjuk mondani, hogy mi a saját faj, azért néhány száz rózsafaj, vad rózsafaj létezik a világon. Érdekesség az, hogy elsősorban Európában, utána Ázsiában és nagyobb kevés Észak-Amerikában. Ebből a mondjuk néhány száz rózsafajból 4 faj fog bekerülni az ember kultúrájába. 4-et fogunk mi használni, az európaiak, és ez a 4 fog egymással keveredni kertészeti módokon egészen a 19. századig, amikor megérkeznek hozzá második hullámban Kínából a rózsák, ezek a tearózsák, illetve még volt egy első hullám, amikor mi 4 fajunknak, rózsafajunknak keveredik a többiekkel, ez az iszlám keresztény kölcsönhatásoknak követik, tehát a keresztes háborúk idején 10-12. Század környékén jelenik meg úgy szintén 4 kis ázsiai rózsafaj. Tehát a mai rózsáink talán a néhány száz rózsából, a rózsafajból kiválasztott maximum 10 rózsának a keveredésének az eredménye. hogyha azt kérdezné, hogy hogy néznek ki ezek a régi rózsák, nagyon keveset tudok róla, akkor azt ilyen laza meghatározás. Mindaz a rózsa, ami régi volt, egyszer virágzott egyébben, általában Plinius másokat mond, de egyszer virágzik. Ez mindig bokor rózsa, tehát nem lehet futó rózsa, és mindig a két szín valamelyike, vagy pink, ez ilyen halvány virág, tehát nem a piros, vagy fehér. Mindazt tehát, ami többször virágzik, ami nem bokor alakú, és nem ez a két színű, az kertészeti változat lesz, azt mondja, az ember fogja csinálni. De most ezért ezeket is, hogy ezekre viszonylag kevés adat van. Természetesen, de össze lehetett őket bányázni. Tehát végül is a rózsáknak a botanikai háttere nagyon durván ennyi.
A könyvekben nem kevesebbet állít, mint hogy a rózsa jelképek történetében gyakorlatilag leír a civilizációban, az emberi civilizáció története, és hogy négy igazi nagy mérföldkő van a rózsa jelkép az emberiség történetében, ahol a rózsa jelkép változott, megváltozott a jelentéstartomány. Mik voltak az első rózsa ábrázolások, illetve a szövegekben hol bukkan föl
a rózsa? A rózsa kutatás tulajdonképpen semmilyen fontos, önálló eredményt nem hozott. Ezzel szemben nagyon sok olyan mentalitás történeti, viselkedés történeti ismert megállapítást megerősít, amit a történészek, a művöldés történészek mondanak. Például, hogy nem feltétlenül gondolkodás történeti, esemény történeti, államtörténeti paraméterek mellett kell egy történelmet leírni, hanem tulajdonképpen a civilizációk egymás emeleti kapcsolatából lehet sok mindent következtetni. Azt a rózsáknak, rózsa használatnak az alakulatát leginkább a nagy európai kulturális hasonlások alapján lehet elmondani. Másképpen használják a rózsát a barbárok, meg másképpen fogják a civisek, a birodalmon belül élők használni. Másképpen fogják a keresztények, meg a moszlimok. Másképpen fogják a keleti keresztények, meg a nyugati keresztények, és másképpen a protestáns vallások, meg a nyugati katolikusok. Körülbelül ezek lesznek a nagy hasadások, nagyon szép dolgok következnek számomra belőle. Itt ezt a képet, amit kiraktunk első képnek, ez az első ismert európai rózsábrázolás. Ez a kép nagyon sok olyan metodológiai problémára is rávilágít, ami nekem nagyon érdekes, remélem másoknak is. Azt is szoktuk mondani, hogy ez az első kertábrázolások, európai kertábrázolások egyike, hiszen Kis-Ázsiából elég sok a hódító hadjáratoknak az eredményeképpen elég sok ilyen kertet növényt ábrázolást ismerünk reliefeket. Ez Knossoszi palotából valamikor a második évezred környékén készült, mégpedig a felvonulási útnak egyik diadal kapujának a kis tenyérnagyság képe, emlékeim szerint ez most Irakliani Múzeumban van, mégpedig a Liliomas herceg melletti képez. Mi az, amit a képen látunk biztosan? Végeredményt mondom, és nem azokat a régészeti eredményeket, ahogy meghatározták. Látunk középen egy kék madarat, erről meg tudtuk azt állapítani, hogy biztosan galamb. Látunk jobb oldalt egy szalviát, egy zsáját. Látunk alul, először úgy gondolták, hogy krókusz, sáfrányt, ma már tudjuk, hogy egy amaryllisz-féle, egy tengerparti amaryllisz-féle, és bal oldalt még látunk egy rózsát. Ikonográfiának van egy sajátos kép értelmezési mechanizmusa, vagyis minden állítást elvileg többször kell a képnek ahhoz elmondani, hogy elfogadjuk Panofskijék alapján ez a módszer nagyjából ekkorig elfogadott és használt. Ebben a képben nagyon sok valótlan dolog van. Az első az, hogy nézzük meg, mind a három növény virágzik. Ez a három növény, a szalvia május, június, július a nedves környezetben réteken virágzik. A krókusz vagy amaryllis bármelyik, ez december, január sziklás helyeken, és végül a rózsa pedig májusban virágzik meg, itt az kimondottan erdőszéli növény. Ebből az állításból az következik, hogy ez nem egy reális kertnek a bemutatója, ez valami mást szeretne közölni, iniciálni a uralkodóhoz érkező vendégek számára felé, mégpedig ami közösebb a három növényben az, hogy magas az illóolaj tartalma. És tibrás után valóban tehát a Gnosszuszi palotáról tudjuk azt, hogy alap csöbezve volt, ezek hűtött termek voltak, és a termeket illóolajjal hűtötték, a levegőt. Ennek a három növénynek a illóolajával megmaradtak azok az edénykék, amiben ezt használták. Vagyis látjuk azt, hogy ez a három növény medicinailag volt használva, feltehetőleg valahol a perzsák illatáldozatával kapcsolatban lehetett, hiszen hűtés, a testnek a hűtés az mindig valahogy Istenekkel kerül kapcsolatban. És mi ennek a célja? Hát megint a jelképkutatók, ráadásul mediterrán jelképeket kutatók tudják, hogy ez a fajta élőlény, amit galambnak nevezünk, az a fertilitásnak, a szaporodásnak a élőlénye. Tehát nyilvánvaló, hogy egy olyan fontos emberi tulajdonságnak a támogatására van ez a három növény, amely figyelmezteti a beérkezőket, hogy hozzatok ilyen növényeket, hogyha az uralkodókat valamiképpen támogatnak anyát. Na most minden ilyen képet, ezeket a képeket szépen össze lehet szedni, mindegyiknek megvan a ismert története, melyik növény táblázolja, mikor, milyen források tanúsítanak ezt, azt, amit, és akkor ezekből össze lehet rakni valamifajta rózsatörténetet is. Tény az, hogy ezen kép után 1000 évvel fognak a homéroszi himnuszok születni, és ott lesz majd az első rózsa olajjal kapcsolatos leírás, miközben tehát egy holttestet a megkennek rózsaolajjal, mielőtt elégetik. Vagyis megint csak a rózsaolajnak egyfajta használatáról a túlvilágra, vagy az istenekkel volt találkozás elkészítésre, egy szakrális vonatkozást tekintve lesz megjelölve.
Az ókorban a rózsa nem csak egy istenhez kapcsolódik.
Az összes rózsa jelkép az a bolygó istenekhez kapcsolódik. Tehát az bennünk a közös, hogy rózsás ujjú hajnal. Tehát minden esetben naphoz, holdhoz, időjáráshoz, évszakokhoz, akik egy bizonyos színnel rendelkeznek, ezzel a lilasággal vagy pinkséggel. Vagyis az, hogy a rózsa a utólag vagy testi tulajdonságokat jelez, ez megelőzi az, hogy a isteneknek a két tulajdonságát hangsúlyoznak ezzel a metafora családdal. A egykori görögök részben a szaporodás képességüket, részben pedig a testi jólétüket. Tehát a fertilitást és a jól kondicionáltságot. Tehát a görögöknek ez a két legfontosabb a életjelenség megjegyzésük van. Tehát ma azt mondjuk, hogy az az élő dolog, ami öt dolgot ingerléke, egy növekedik, stb. Ez a fontos. A görögök Arisztotelésznek is van fejtve. Csak azt gondolták fontosnak, ha valami mozog, meg hogy vagyis látszik, hogy kondicionált sportot, a másik pedig, hogy szaporodik. És a rózsa mind a kettőt jelezi, tehát tulajdonképpen ezen elévén fog nagyon sok a Bacchustól kezdve, latinitás ugyanúgy át fogja venni a görög isteneknek ezt a tulajdonságrendszerét, a Dionysosztól Venuszig ezt a távot át fogja a rózsával venni.
Az ókori szerzők közül foglalkoznak a botanikai rózsával is.
Ó, Arisztotelésznek van egy fantasztikus tanítvány, Theophrastos, aki ugyanazt a világképet próbálja utánozni, amit Jorosszul, amit Arisztotelész kidolgoz, és neki az volt a feladata, hogy a növények rendszertanát megcsinálja, és egészen furcsa módon ilyen külső morfológiai jegyek alapján, meg emberi használat alapján csinálja meg a rendszertanát. Fa vagy nem fa? Fut a fára vagy nem fut a fára? Ugye, mint a Platón dialógusában nem tudják eldönteni, hogy a tök az micsoda. Mert egyik oldalról látszáró és fut, másik oldalról meg felkapaszkodik a fára. Most fának kell tekinteni, ezt ugye Theophrastosnak a okoskodásának a következtében kell ezt végig gondolni. Tény az, hogy ő ír először kétfajta rózsáról, az egyiket ő már Edrózsának, Kaninának fog majd nevezni, a másik pedig a Dísz Rózsa, amit Mídász király kertjéből származtat, és azt mondja rá, hogy ő is, hogy száz szírú rózsa, de ez ugyanúgy száz, ez a száz azt jelenti, hogy sok, tehát nem száz darabot jelent, hanem túlozni akarnak, és akkor azt mondják, hogy ugye ez majd az araboknál, ez egy éjszaka, ahogy mi mondjuk, valójában 101 éjszaka.
Oké,
meg
is lehet mutatni.
Mutatok akkor egy másik képet, ezt most kihagyjuk. Ez tulajdonképpen megint csak a kutatásnak egy érdekes úgynevezett narratív képet látunk. Egészen a 11-12. századig ismert ez a fajta ábrázolási mód. Mi az, amit azonosítani tudunk? Van itt egy olyan furcsa lián, aminek mint a fagyalon keskeny levelek vannak. A virágok jó sokan, a virágoknak az alja fehér, és a szirmai pedig rózsaszínűek. Ott van középen egy hölgy, jobb kezében egy letépett virágszál, bal kezében pedig egy bőségkosár, tele leszedett növényekkel, és az egyik növényhez hozzá van kötve egy kutya. Na most botanikailag a 13. századig hiteles rajzok egy-két kivételével nem készültek, vagyis nagyon nehéz szöveg alapján. Tehát az, hogy piros, azt elég nehéz elmondani, hogy valójában milyen piros, vagy az, hogy összetett levél, az nem jelent semmit számunk, tehát nem tudjuk botanikai, nem tudjuk azonosítani. Ezzel szemben ugye ez rózsa, abból a kutyából tudunk következtetni. A Pliniusnak a természettörténetében mesél ma is spanyol területen élő katonáról, akit megmart egy kutya, és a kutya marás ellen úgy annak segítségével gyógyul meg, hogy rózsának vagy egy növénynek a termését etetik meg vele. Ezért lesz róza kanina majd, ed csipke, mai napig ez a növény. Vagyis abban az esetben, hogyha egy növény lesz, ebben 1200 évben mindig egy kutya van kötve, akkor az vagy rózsa lesz, vagy egy másik, hogyha ilyen akasztott ember is van mellett, akkor meg mandragóra lesz. Nos, tehát tulajdonképpen a kutyából tudjuk azonosítani, hogy ez valójában rózsa. Egyébként ezek a leghitelesebb növény ábrázolások, többsége az vagy Rómából, Líbiának a palotájából, vagy pedig a pompeji házaknak a freskóiból lehet látni. És még egy, bocsánat, itt átugrottam valahogy, vagy kivettük már a másik képet, ugye, az egyik. Jó, tehát akkor ez a kép ennek fontos. Ez az egyetlen hiteles rózsábrázolás a Codex Vindobonensis-ből. Dioscorides, egy nagyjából Plinius kortárs orvos gyógyszerésznek a kézikönyvéhez készítenek 6. században egy illusztrációs sorozatot, ezek a lapok megmaradtak, és ez lenne az utolsó fontos antik növény ábrázolás, mert hogy van benne egy furcsaság, amit aztán el fog felejteni az európai kultúra, a föld alatti, a láthatatlan részt is ábrázolják, tehát van gyökere a növénynek. Van gyökere. Érdekes, itt van az a biztos, hogy nincs tüskéje a rózsának, sokkal fontosabb a virága, a virág szírok száma, nem fontos, mellékesen azt szoktuk általában, az a rózsa, aminek 5 vagy 5-szörös, x-szeresen 5 a szírok száma, itt van 7 darab is, és ami még sajátosság, hogy a bimbót is, tehát profilból ábrázolják, ami ugye az arab ábrázolásra lesz fontos. Az európai ábrázolások mindig ilyen teleképű rózsákat tudnak. A 18. századik az európai rózsákat úgy tessék, hogy úgy képzeljük el, mint a ide egy tányér, vagy mint egy csésze. Tehát nincs, nem csúcsos a bimbó, nem is szép, tehát mintha le lenne vágva a teteje, és nem olyan, mint a te a rózsa, és ilyen színjárt, mint a kis tányérka.
Időben haladjunk tovább, a kereszténységben a rózsa különösen hogy fontos jelképé válik, és aztán a középkorban nagyon, nagyon sokrét jelentést tartalmaz.
A hellenizmus idején nagyon-nagyon aprólékos rózsa szimbolika alakult ki. Tehát a rózsa valamennyi botanikai sajátosságával kapcsolatos versecskék születnek, nagyon szépesek, tüskének, a levélnek, a csészelevél színének, annak a szentségének, gyökerének, gyógyszereinek, mindegyiknek lesz valami fajta szellemes leírása, és ezek közül a kereszténység, amit átvesz, és nagyon fontos lesz számára, az a vérrel kapcsolatos szimbólumrendszer. Ezt egy picit hagyj magyarázva meg, mert ugye antikvitás, bolygóistenek, szellem, mozgás, fertilitás, ezzel kapcsolatban, és akkor itt megérten bejön nekünk a vér, ami majd azt a mártírvérhez kapcsolódik, vagyis egyfajta szenvedés egyhez. Arisztotelész után teljesen elfogadott lesz az a humorál patológiai testnyelv, kortani jelv, miszerint a világ minden dolga részesül a szellemből. Az ember számára ez a szellem a testbe, a szíven keresztül jut, mégpedig úgy, hogy belélegezzük a levegőt, és a szívünkben vannak ilyen kis pórusok, amelyen átdifundál és besűrűsödik, akkumulálódik bennünk a levegőből a lélek. Ez a belénk szíven került, bekerült lélek, az annak a gyűjtőhelye a vér, és a vér attól piros és attól meleg, hogy sok benne a lélek. Vagyis minél pirosabb és minél melegebb a vér, annál szellemdúsabb a test. Arisztotelész az egész rendszertanát ezzel fogja csinálni majd, mert ugye vér nélküli állatokat nap fog majd neki felnevelni. Az ember meg azért legfejlettebb, mert hogy a lélek melegíti ennek. Hogy ez mennyire közelterjedés volt, Krisztust emlékezzünk rá, nem szíven szúrják, májon fogják szúrni, mert a máj a legvéresebb és a legmelegebb szervünk. Humoralpatológiában következik ez. Vagyis a lélek gazdagságnak a jele a vér, és a analóg gondolkodásnak a következtében mindaz, ami piros, vagy adott esetben melegítő, és vagy a rózsát melegítő gyógyszernek tartják, tehát nem melegít, de annak tartják, ezért úgy gondolják, hogy valódi kapcsolata van a szellemmel, vagy a lélekkel. No, tehát ez a vérhez való kapcsolódás fogja megalapozni, hogy körülbelül a 8.-9. századik a krisztológiának az egyik legfőbb jelkép együttesét fogja adni a rózsa, és akkor a 8.-9. századból elsősorban keletről jött hatás eredményeképpen a keleti, tehát a görög hagyományt követő keresztényeknek nagyon fontos ez a feminitás, ami a rózsákban kifejeződik, akkor a Mária kultusz fog majd beérkezni, hát Rómán keresztül, és a Mária kultuszhoz fog kapcsolódni nagyjából a ciszterciek működésének elindulásáig. Tehát tulajdonképpen a skolasztika legelejéig Krisztushoz kötődő jelkép alakzatok, és utána leginkább Máriához kötődő alakzatoknak a hordozója lesz ez a növény. Ez egy a Louvre-ba található nagyon szép mozaik, megint csak összetett a szimbolikája, egy paradicsomot ábrázol. A paradicsomból egyetlen egy növény lesz megnevezve, azok a rózsák, ezek a pici apró minták, ezek profilból rózsabimbók alul. Természetesen az elemi világnak megfelelő négy sarok, tehát a négy őselem vagy ezre, belül tehát az éden, kint pedig látjuk a fenevad kecskék között a lerágott rózsák lennének, középen pedig természetesen Főnix, a magát feltámasztó Főnix egy hegycsúcson, aminek még van egy glóriája is, egy kerek glóriája, vagyis azt jelenti, hogy már egy halott Főnix, hiszen hogyha négyszögletes lett volna a szentek fölött is, hogyha négyszögletes a glória, akkor azt jelenti, hogy még él. Hogyha kerek, akkor már azt jelenti, hogy már elhalt, tehát már megdicsőült. Tehát egy Krisztus jelkép. Krisztus lenne itt a rózsakertben. Araboknál ugyanezt ezt majd a szőnyegeken folytatva.
És a arabok, az iszlám kultúra is sokat örököl a hellenisztikus rózsa.
Ugrok akkor egészen a iszlámig egy picit, hogy el tudjam mondani a kérdésre a választ. Tulajdonképpen a hellenizmusnak a következménye lesz mindez a keresztény rózsa szimbolika, mint pedig a arab, vagy tulajdonképpen az iszlám. Az arab iszlám is, meg az oszmán iszlám is ezt lesz, ez kötődik. Van egy ősszöveg, amelyre felépíti a maga élettudományi elképzelését és az élettudományból következő szimbólumrendszerét mind a két vallás, ez pedig az énekek éneke. Tehát az énekek énekének az, hogy Origenész megmutatja már annak idején a patrisztika számára, hogy kell ilyen szöveget négy értelemmel felruházni. Hogy lehet mély értelmet és a köznapi értelmet, hogy lehet a erkölcsi értelmet tulajdonítani egy szövegnek. Ez alapján a kereszténység megcsinálja a maga úgynevezett hortus conclusus, zárt kert elképzelését, bezárt kert vagyok én, középen ott az életforrása, ott van ennek az életforrásnak a megfelelő, a égfelé törekvése, mellette ott vannak a fontos növények. Ez alapján majd a 8. századtól a szakrális képek, majd a reneszánszban nagyon sok világkép is készül. A kertben ülő Madonna lesz ennek a nagy kifejező összegzője. Az iszlámban nagyjából ugyanez a zárt kert elképzelés megmarad, de a kozmológiai elképzelésünknek megfelelően egy picit módosul. Az iszlám kert, ideáltipusos kert, meg a keresztény kert ugyanolyan, abban egy kőkerítés van, mindegyikben benne van a szüzességnek a forrása, egyik esetben kör alakúnak kell lenni, ami rózsaablakaink például ezért kör alakúak. Tehát a középkori mesterek tudtak négyszögletes ablakokat is csinálni, de miután ezzel kvázi a szűzhártyának felelt meg, tehát ahol megtermékenyül a földi világ, más alakúnak a tökéletességnek, a kör alakúnak kellett lenni. Iszlámban ezek a fajta áthatoló ablakok azok négyszögletesek lettek, mert hogy a földi tulajdonságokat fogják inkább hangsúlyozni. De az iszlámban eltüntetik az embert a kertből. Tehát tulajdonképpen nem csak ember ábrázolás, nem csak 12-16. perzsa rajzokon fog először majd megjelenni az ember, hanem az élőlényeknek a értelme is gazdagabb lesz ezáltal. Tehát olyan élőlényeket fognak ábrázolni a saját kertjükbe, amiben van az embernek szóló haszon, táplálékforrás, és van az isteni szépséget kifejező haszon, tehát a szellem, a léleknek a tökéletességet. Ez egy viszonylag később, a 16. századitál hamarabb fogják kitalálni, szultáni megrendelésre készül, ezek az úgynevezett szélfutta kertek. Ebben a kertben minden esetben négy fajta növénynek kell jelen lenni. Ez a négy fajta növény az édennek, a szellemnek, a tulajdonképpen a Allah környezetének a kifejezői, ugyanezek a köztük ott van a rózsa egyébként. Ez lenne az ő Hortus Conclususnak az alapja. Milyen pedig, amire ma vissza fogok megmenni, sokkal-sokkal antropomorfabb, hiszen benne van az ember, másik oldalról meg rindegebb is, tehát nem a szépségével, hanem a tartalmával akarnak bennünket majd ezek a képek valamivel beadatni. Visszalapozok. Ezek lennének a gondolai hortuszkorhúzuszok, tehát igen. Tehát a keresztény kerteknek ez a kialakításában ez egy kopt kézimunka, egy szövés kézzel való egy kivart kis képecske a Vatikánban található. Az énekek énekének egy jelenete lesz keresztény módon elmondva, amit mi aztán angyal üdvözletnek tekintünk utólag. Zárt kert, növényekkel, körbevéve kör alva, középen a trónon ülő Madonna, és előtte a üdvözletet hozó, a végtel mondó Madonna.
A Rózsa Máriát jelképezi, ugyanakkor a 12. századtól a lovagi költészetben már a szerelem jelképe is.
Hát itt bonyolódik el valahogy a világ. Szóval Eco azt mondja a rózsa nevében, hogy a rózsa már olyan sok mindent mond, hogy jelent, hogy már semmit nem jelent. Valóban a rózsának olyan sok-sok-sok értelme van. Eddig úgy a 8. századig le lehetett vezetni, hogy egy szálló, tehát a termékenység istenek, vagy fertilitás istenek, bolygóistenek, fölöttesek, és utána pedig a lélek kapcsolaton keresztül a vérhez kapcsolódik. Itt pedig az énekek éneke révén egyszerre jelenti önmagát is lassan a növény, az, hogy a növényt önmagáért használják a ferencesektől kezdődik. A ferencesek fogják először, addig nem nagyon raknak az oltárra növényi, állati, eredetű dolgokat. az, hogy az oltárt növénnyel, Isten töredményeivel lehet íszíteni, azt a ferencesek fogják bevezetni, és ekkor jelenik meg például a busát is raknak, hogy növényt vázákat fognak adni. Ez a váza egyébként nagyon gyorsan, szimbolikus tartalommal fog feltöltődni. Giottónál nagyon-nagyon sok ilyen váza van. Ezekben a vázákban mindig a két növény fog szerepelni. Részben a tisztaság, érintetlenség jelenével a milliommal, szüzességről szól, és utána pedig a vértag virággal, rózsával. Vagyis a megtermi az angyali üdvözlettől a keresztre feszítésig ezt az időszakot fogja majd adni. És a váza az nem más, mint Szűz Máriának a befogadó méhe. Tehát a uterusznak a jelképe lesz. És akkor ettől kezd valami nagyon bonyolult lenni, mert a növény, tehát önmaga szépségét is fogja jelképezni, hogy hányféle módon az arra megítékonak, hogy ezt a kutyáját tudom támogatóként előhozni. Illetve hát a rózsa botanikai tulajdonságainak valamennyire épülni fog valamifajta jelkép, sorozat a tüskére, tövisre, a rózsa fehér vagy piros színére, a rózsához kapcsolódó társ növényekre, tehát duális kapcsolatok jönnek létre, vagy a rózsához kapcsolódó állatokra, méhre, fülemülére, bármilyen lélekmadára lehet itt hivatkozni, a rózsa zöld színére, gyökerére, és természetesen a rózsa orvosi, felhasználási módjaira is fognak ezek a majd így úgy amúgy hivatkozni. Leginkább rendektől és iskolázottságtól függ az, hogy ezeket a jelképeket ki hogyan alakítja az egyéni módját. Hogy mi környékén rendeződnek ezek nagyobb alakzatban, tehát egyik a Portus Conclusus, a másik a Valódi kert, a Szent-Galeni kert. Itt alakul ki az európai kert, ebből fog majd egy kertészeti változat valamiféleképpen egyénülni. A pokol környékén, tehát a földből való kivetettség, a rózsa a múlt megidézésének lesz a használt növénye, a szenvedés történethez kapcsolódik feltétlenül egy egész alakzatkor, és természetesen a legfontosabb, amit a pápaság segítségével, a világiak erényességével kapcsolatos értékeket is fogja. És nagyon érdekes, tehát a rózsa fehér, meg piros létezik csak a botanikai rózsa, és a 12.-13. században kitalálnak egy sárga rózsát. Ezt a sárga rózsát pápák adják világiaknak, általában nőknek épp úgy adhatnak, mint férfiaknak, ezek lennének az úgynevezett erényrózsák, húsvét kapcsán szokás ezt egy ilyen illatszerekkel terült doboz, tetején van rajta egy ötvös munka, haragból csinált ötvös munka. Ettől a pillanattól kezdve a kereszténység mániákosan keresi a sárga színű rózsát, majd 300 évvel később fogják megtalálni arab vidéken, és be fogják hozni. Ugye az az eset, amikor először a mi kultúránk teremteni meg a rózsaszínét, és utána megkeresik a növényt hozzá. Csak gyors párhuzam. A második világháborúban, amikor Berlin széjjel bombázzák, akkor a berlini állatkertnek az orrszarvúja túl fogja ezt a bombázást élni, de a hátán lesz neki egy szarvacska. És bekökkenve látták a művészettörténészek, hogy Dürer az első orrszarvú rajzon a hátán az orrszarvúnak van egy ilyen kis rajzacska. És ezt úgy hívták, hogy Dürer szarv, egyszer azért, mert ez a nem létező szarv. És akkor kiderült néhány évszázaddal később, hogy a valóság meg fogja csinálni ezt. A rózsánál is ugyanaz volt, hogy előbb a szimbólum rendszertan a szellem színével megáltott sárgarózsát megteremti, és majd jóval később lesz meg a valóságban, illetve majd a különböző olvasókba befog a harmadik színként épülni, tehát a sárga szín a keserű, a szenvedésnek a színként. Tehát ezek lesznek azok, amiben mindig találunk az ilyenfajta történetekben valamifajta rózsával kapcsolatos színek. És akkor itt lennének a leginkább gazdagok, ugye a angyali üdvözlet, illetve hát az ebből származó egyszarú történetek, amik nagyon kellene témája. Lesz a késő középkornak, a reneszánsznak, hiszen ebben már olyan fajta erotikus tartalom is megvan, a rózsának az erotikus oldalát is elő lehet hozni, amelyről korábban nem szívesen beszéltek. Úgyhogy ennek kapcsán mindenféle érdekességeket lehetne mondani.
Meddig lehet írni a rózsa történetét?
Egyébként sok élet kellene hozzá, ameddig én megcsináltam, tehát 30-30 év alatt az tisztességgel a romantikáig. Tehát addig a forrásokat viszonylag egyszerűen át lehet látni, viszonylag áttekinthető. Nagyon-nagyon érdekes volt, amikor elkezdtem, akkor még mondjuk a egyházatják szövegeit át kellett olvasni. Egy olyan 6 évig, 8 évig Stirling János botanika történésszel egy szobában dolgoztunk, és ő akkor csinálta tulajdonképpen latin szövegeknek a növény idézeteiből csinált egy enciklopédiát, szépen mindent átolvasott, és ugyanúgy járt, mint én, hogy mire elkészültünk a művel, akkor 3 perc alatt tulajdonképpen a neten az egészet meg lehetett keresni. Hát ez jó, aki a neten keres, az nem olvas a szöveget, az nem élvezi a szöveget. Tehát az tulajdonképpen csak egy adathalmaz kapni, meg átérnek a dolgot. De hát addig lehet csinálni, amíg az ember élvezi szisztematikusan a 18. századig adjából feldolgoztam, ott sem teljesen, hiszen már ott a élettudomány történet is nagyon érdekes lesz, hiszen a rózsával kapcsolatos ismeretek részben az agronómia környékén, kertészet gyűlik fel, részben a medicina környékén, elsősorban a gyógyszerek, részben pedig akkor bizonyos kultikus mozgások környékén. Ez az ezekkel foglalkozó, ehhez kapcsolt szövegek, helyszínek, események tartalmaznak valamit a növényünkről. Később annyira mindennapivá fog válni, körülbelül akkor, mikor bejön keletről, Ázsiából ez a tea illatú rózsa, hogy azt gondolom, hogy széjjel esik, mint a világról való gondolkodás, tehát most már nem a filozófiával vagy teológiával lehet a dolgokat elmondani, a szaktudományokkal, a rózsában is ugyanezt történik, hogy egy filatélista másképpen fogja elmondani ezt az egész történetet, mint egy, nem tudom én, designer, vagy egy építész, azoknak is.
Még kérdeznék, kronológiai soha nem vetettük ki a köteteket a rózsákról. Az első kronológiailag az alaprózsái. Tehát az első két kötet az iszlám kultúra rózsáit tárgyalja. Hogy jött, miért van ez a kezdet?
Véletlen volt ennek. Tehát amikor csináltam akkor nagyon gyorsan kialakult, lehetett tudni, hogy reneszánsz időszakkal foglalkoztam, abban nőttem le, hogy hogy erőismeretet nélkül, szisztematikus erőismeretet nélkül ezt nem lehet megcsinálni. Azt, hogy a antikvitással, középkorral, majd például a kulturális hasadások mentén a keresztény kultúrát, közben levő kultúrákkal is foglalkozni kell, az későbbi eredmény. Valami oknál fogva először a középkori moszlim világgal kezdtem, leginkább azt mondja érdekesnek. Azóta ez a kötet, vagy ez az anyag ilyen nagy monográfiává állt össze, majd egyszer biztos lesz arra is pénz, hogy megjelenik. Tehát ez egy kész kötet mai forrásokkal. Nagyon fontos, mert például amikor kiderül az, hogy például mondjak csak itt még egy, még a régi ezeregy éjszaka szöveggel foglalkoztam, egy kairói változatnak a fordításába, és most, amikor megjelent, tehát magyarul is hozzáférhető egy hiteles, teljes szöveg, akkor kiderült, hogy talán sokkal érdekesebb az az európai történeti rendszer, amikor a különböző fordítások egymásra való hatásában követni a rózsáknak a alakulását. Tehát ugyanaz a példa történik, mint a biblia fordításoknál, hogy tehát a zsidó szövegekben léteznek néven nevezett rózsák. Ezzel szemben görög és latin szövegekben virágról beszélnek, amit aztán vagy jeromosék, vagy mások áttesznek rózsává, a virágot rózsaként fordítják tovább, vagy teszik ismerté, vagy pedig kiírtják belőle, és akkor visszaíródnak. Tehát ugyanezt történik a rózsákkal a ezeregy éjszaka különböző fordításai esetében. Ez nyilvánvaló Európának a orientalizmusának a szemléletét valamiféleképpen közvetíti. Hogyan dúsítjuk fel keleties vonásokkal magát a történetet? De hát ugyanez történt meg a Grimm mesék esetében nálam, vagy pedig a német mesék esetében, ami a fordítások rendkívül módon átalakították azt a mentális közeget, a szövegek a mentális jelentését. Nagyon nehéz ezeket visszaszerezni. A kötet, ugye ez az egész rózsakutatás, ezért szoktam azt mondani, hogy nem igaz, hogy az én termékem, ez nagyon sok embernek a közös munkája. Tehát az, amikor a forrásoknak a hitelességét kell ellenőrizni, az, hogy azoknak az utalásrendszerek pontosan esetére nagyon sok kollégának kellett a tudása hozzá, személyes tudása és személyes segítség is, meg hát nagyon sok ilyen interdisziplináris játszma is, vagy nem tudás van.
Ha
belelapozunk
a kötetekbe, lenyűgöző, és azt hiszem, hogy 260-300 körüli, csak a forrás jegyzik, a sorolás, rengeteg munka, vagy épp a Vörös Marti tanulmányban gyakorlatilag szisztematikusan végignézték Vörös Marti műveit, a művekben élő állatok, növények említéseit, értelmezéseit.
Az például nagyon érdekes számomra, hogy például a Csongori stúdiónél egyértelműen kimutatható a Hortus Conclusus szerkezetnek megfelelő szimpatikotrámai szerkezetet, tehát hogy átvette egyébként, topológiaian is átveszi, irodalmi művi alapítja egy középkori keresztény kert elképzelést. Nem is nagyon láttam egyébként irodalomban azt, hogy ez valami érzékelte volna. Annyira bölcsészet oldaláról közelítik meg a szöveget, és annyira nem érzékelik ennek az agronómiai, élettudományi, és ebből következő mondjuk a természetfilozófiai oldalát van.
Hogy fogadta a szakma a rózsákat?
Hát ezt tehát rodológus Magyarországon nagyon kevés van. Facsarkézen mindenképpen, de ő a taxonómiával foglalkozik, tehát a rózsának a rendszertanával. Kerényi nagy, feltétlenül megjegyzendő, művelődés történetben mindenki a saját területének megfelelően. Tehát aki a búcsukkal, vagy a kegyképekkel foglalkozik, vagy a táblaképekkel, az mindenki, vagy a keletkutatók találkoznak természetesen, de például 30 év alatt egyáltalán nem tudtam azt a vélekedést, sok magyar vélekedést átalakítani, hogy a rózsa nem elsősorban, vagy nem csak a Venusz virága, nem a szexualitásra is természetesen kapcsolatos, tehát az erotológiának is egy nagyon fontos jegye, de ennél sokkal összetettebb. Tehát egy arab tálon a rózsa nem feltétlenül egy jelentésű, és nem feltétlenül a szexusnak a növénye.
Most már nagyon sok mindent kérdeztem. Én átadnám a lehetőség, a kérdés lehetőségét a közönség számára.
Azt mondta, hogy különbség van aztán majd a katolikus és a protestáns rózsa értelmezés között, hogy ezt még meg tudná világítani, hogy ez miben áll?
Igen. Nem is kérdésre, de hasonló kérdésre számítottam. Ez a késő reneszánsz festmény, egy itáliai festmény, olajfestmény és a úgynevezett vitalista világképnek a festményen való ábrázolása. Úgy gondolják, hogy a világ az elemi részből, csillagvilág részből, meg szellemvilág részből van, és ez a... Ez lenne az elemi világot ábrázoló, Arisztotelész, ez a csillagvilágot ábrázoló középső és a szellemi világ. Ha megnézi, akkor az a csillagvilág közepén van egy nagy rózsát bemutató festmény. Vagyis a, nem csak a bolygóisten hagyomány mondja, hanem azt, hogy valójában a szellemi rózsa, amit Dante nagyjából be is jön, az a szellemi világ része. A protestánsok, itt a legfontosabb jelkép, rózsajelk, nagyon nézve egy jelkép ellenes világ ez. Tehát tulajdonképpen a templomokban nem csak a képeket, nem csak a szobrokat pucolják ki, de a ezen dolgoknak a szimbolikáját is nagyon leegyszerűsítik. A egyedül Lutherhez kapcsolódik, és hogy az ő következtében fog majd rózsa kapcsolni. Ez az úgynevezett Luther rózsa, aki a szenvedés, a keresztnek a történetét, tehát egy emberi történetet foglaltak bele a rózsába. Tehát nem a csillagvilágnak a értékeit közvetíti, hanem az emberi szenvedésnek az értékeit, a megvilágosító értelmét fogja majd ez a rózsa. Vagyis evilágivá teszi inkább ezt a rózsát. Nincs neki olyan mögöttes tartalma. Körülbelül ez. Nagyon érdekes átmenet az erdélyi kazettás templomoknak a képeit. Azokat hála Istennek sokan vizsgálták meg. Az egy nagyon érdekes, mert még tulajdonképpen katolikus és reneszánsz hagyományok vannak a növény motivumaiba benne, miközben maga a vallásban nem feltétlenül engedte volna meg, hogy ezeket lehessen használni. Úgyhogy ott van még egy ilyen keveredés. A rózsáknak, a rózsajelképeknek talán most a legfontosabb eredményei ott vannak, ahol a kultúrák egymással keverednek. Így például a Exupérynek a rózsa világot. Tehát hogyha a kishercegnek megnézzük ott a rózsa opinát, ez nagyon sajátos, vagy Borgesnek a rózsa, az iszlám, zsidó és a keresztény hagyományokat képes összekeverni, az is nagyon-nagyon figyelemre méltó. Ez is valóban ezek az erdélyi technológiai szempontból motivumkérdés. Nem tudom.
Igen, köszönöm.
Köszönöm.
Melyik a kedvenc kötetet?
A reneszánsz. Tehát én azt érzem olyannak, hogy tehát amit én tudtam, abban sikerült összerakni, és a minden mást vagy előzménynek, vagy végkövetkezménynek látom. Itt inkább valóban kérdés volt, hogy ezt meg kell válni, ezt a 2000 oldalnyi, 2500 oldalnyi szövegegyüttes, hogy ezt együtt kellett volna kiadni, hogy így 30 évre széjjel darabolva darabokba. Nekem az előző, vagy itt a utóbbi adódott, hogy részeiben jelentem meg. Persze jó említési, aminek a fizika kultúrtörténete nagyon jól lenne összeállítani, de ez nagyon, nagyon kevés embert érint ez. Tehát a tizen... Tehát azt tudjuk, hogy a Arisztotelé, pont a Dioszkorides jóvoltából az antikvitásnak a növény ismerete kb. 500 élőlényre terjedt. Ennyi növényt említ. Aztán később lesz majd egy Bauhin nevű késő reneszánsz figura, ő már 6000 növényről szól, ebben a 6000 növényben ők 12 rózsát említenek. A Linné a 18. század előtt valamivel 80000 élőlényről beszél, most meg beszélünk 1 millióról, amiben 200-300 rózsa létezhet benne. Most ennek a történetével, meg ennek a ezen belül a rózsáknak a világáról nagyon sok szerző érinti természetesen, szisztematikusan néhány ezer közlemény van csak a világon, meg szerintem néhány tucat él, aki ilyen ezotériával foglalkozik.
Létezik a
kétszírkosa. Létezik. Ezt, tehát ugye erre nagyon büszke vagyok, és a író társaimat ezzel szoktam proszkizni. 4 évvel ezelőtt találtak Erdélyben egy ismeretlen rózsafajt. Érdekes módon pont azon a környéken, de ez véletlenül összeesés, ahonnan a családom is származik. Herbárium példányt találtak, tehát nem a valós, nem valóságban találták meg, és a reneszánsz rózsakötetre hivatkozva ez a vadrózsafaja, arról amit elnevezett, tehát Géci rózsának hívják, azóta nagyon érdekes, mert hamarosan megtalálták a szilárdságban, tehát leírták. Aztán egy 2 évvel ezelőtt kiderült, hogy Nyírség és Kassa környékén, és egy évvel ezelőtt Vödöllő környékén is megtalálták, tehát Kárpát-medencei fajról van szó, feltehetőleg azért nagyobb területe, nagyobb elterjedési területe van. Amikor a Kerényi nagyúr mutatta a rózsát és a leírását elküldte, akkor egy-egy dolgot riasztott meg. Ez egy 1,5 méter magas növény, tarackol, tehát nem ivarosan szaporodik, hanem ivartalanul, ami azt jelenti, hogy állandó, tehát nem változik a tulajdonságrendszer, a genetikája. Rózsaszínű egyébként, az még nem zavart. Rettenetesen szúrós, ezt mondtam, hogy ez nice, kínos, magam is inkább szúrós vagyok, ilyen viszony. De ugye a legtöbb rózsa, az a vadrózsák, azok nem jó illatúak, azok büdösek. És ugye rögtön ez volt a kérdése, hogy milyen szagú ez a rózsa, úgyhogy na, nincs neki szaga, nincs illata neki, de hát azért például a sárga rózsák, hogyha megnézzük, az mindig üdös, poloska szagú. Tehát az illatot azt már mit csináltuk hozzá, tehát kertészet csinálták hozzá. Úgyhogy, na, tehát erre voltam kíváncsi leginkább, hogy ez milyen rossz tulajdonságaimat fog majd bemutatni, de nem. És van belőle már a gödöllői rozáriumban, van belőle nem látható, meg itt a Tabánban van egy nagyon szép tanösvény, ott is van belőle egy példányt, tudtam, tehát létezik Géci rózsa. A növény neve névhez növény nevet nem lehet megváltoztatni. Tehát az, amíg létezik majd taxonómia, ez fel fog maradni. Legfeljebb mellé oda tesznek egy újabb leírás, és akkor két névvel vagy három névvel. Tehát botanika történetben mindenképpen megmarad ez a Géci rózsa. Olyan jó dolog.
És a kertjében van?
Nincs sajnos. Még nem kaptam. Tehát addig, amíg tömegesen nem tudják, hogy is mondjam, nem lelik meg, addig nem akarják ezt a néhány biztos egyedet. Tehát ezek szállítok példának, amiket tudunk határozni. De szállítva ott vagyok a természetből már is.
Hát hatalmas a téma, talán
ezt
nagyváltások is voltak itt a beszélgetés során, de hát az idő eltelt. Van-e valakinek még kérdése? Ha nincs, akkor nagyon megköszönöm a beszélgetést, és sok-sok rengeteg nagyon érdekes információt, és akkor befejezzük a beszélgetésünket. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!